hét könyve, a hét olvasmánya.
Nemrégiben megjelent egy könyv, az a címe, hogy Eseteink páratlan párkapcsolatok, Baktai Zelka és Baktai Miklós könyve, pszichológus házas, mert ilyen formán azt hiszem nem igaz, mert Zelka pszichológus, Miklós, te végzettségednél fogva nem vagy pszichológus, ha én jól emlékszem, mert most már 1000 éve ismerjük egymást, de utoljára még nem volt ez bennem teljesen tiszta.
Így van, én eredetileg filozófiát végeztem, azt is tanítottam, de aztán Zelka hatására én nagyon sokat művelődtem pszichológiából, főleg Zürichben, és tanultam egy ideig Bécsben is, meg Münchenben is, úgyhogy úgy volt, hogy amilyen fizetős képzés volt, oda összeadtuk nekem a pénzt, én kimentem, és akkor amit ott tanultam, azt mindjárt fölmondtam Zelkának. Úgyhogy
mit akartál te megtanulni? Bocsánat, Zelka, ne haragudj, hogy Miklossal kezdem, csak pontosan a személyes kapcsolat miatt nagyon izgatott, hogy került erre a pályára, te meg már majdnem beleszülettél. Szóval mi az, amit pénzért külföldön meg tudtál tanulni, ami esetleg itthon nem volt, vagy nincsen?
Hú, van egy szó, amit a könyvünkben mondunk, hogy írtani kellene. Ez egy univerzál, és az, hogy minden. De azt tudom mondani, hogy az a fajta hozzáállás, ami hatékony, tehát mondjuk speciál egy Robert Diels nevű fickótól olyan eljárásokat, olyan módszereket tanultam, amit az amerikai társadalombiztosítás kifizet. Egy párterápia 4 ülésben. Úgy, hogy megvan a forgatókönyve, és hatékony. Na most ezt Magyarországon kevesen ismerik, még kevesebben művelik, mert minek? Mert ugye úgysem fizeti ki a társadalombiztosítást, akkor megjárjanak el jó sokáig.
Jó sokáig, jó sok pénzért. Zelka, honnan tudtad te 8. korodban, hogy pszichológus szeretnél lenni?
Nem tudtam, fogalmam se volt, hogy mi az.
Csak azt
hittem.
És menet közben jöttél rá?
Hát nagyon menet közben, mert aztán én nekem voltak mindenféle varga betűim, tehát a férfi ruha készítőtől, az általános ápolóig én mindenféléket tanultam az óvónőképző után. Amikor dolgoztam pszichiátrián nővérként, ez úgy 5 évvel az érettségi után volt, akkor nekem az nagyon-nagyon tetszett, hogy a pszichológus bejön 8-ra, és 4-kor hazamegy. Én meg nővérként ugye mentem 3 műszakba, hétvégén 12 órában. És ugye az orvosnak gyógyszerelni, meg ilyen biológiai dolgok, meg a pszichológus meg tesztelt, dumált, kijött a nővérszobába kávézni, csacsogott, szóval nagyon tetszett nekem ez az életvilág akkor.
És mikor fordult komolyra, hogy azért ezt komolyabban te is tudnád és szeretnéd csinálni?
Én ahogy ott befejeztem az iskolát, a nővérképzőt, akkor felvételiztem. Az már a 2. kör volt a felvételében, és föl is vettek, tehát azért ez ilyen értelemben komoly volt, hanem inkább az, hogy az iskolapadból kijönni, és tényleg a gyakorlati pszichológiát csinálni, az volt egy nagy fordulat. Tehát amikor elkezdtem valójában így dolgozni, hogy bementem reggel 8-ra, és délután 4-kor hazamentem, és ezt csináltam egy hónapig, akkor láttam meg, hogy hát azért ez a nővér sorsa az messze egyszerűbb volt.
Nekem nagyon tetszik az, hogyha valaki úgy lesz pszichológus mondjuk, vagy szakember, bármilyen szakmában egyébként, hogy egy kicsit előtte kijárja az életiskoláját, és nem az egyik iskolapadból átül a másikba. És utána mondjuk pszichológusként egyetemi végzettséggel azt mondja, hogy ő a nagy fehér köppenyes atyaúristen, és elkezd gyógyítani. És én láttam egy-két dolgot, amikor ilyen katasztrofális helyzeteket idézhet elő egy pszichológus.
Hú, Zsuzsa, hát bíztak már ránk képzést, tehát zárt beiskolázások képzést, és ott volt olyan, hogy leültek egymással, tehát bemutattunk egy gyakorlatot, egy eljárást, leültek egymással, és akkor egy olyan 8 perc múlva egy iszonyatos bőgéssel fölkelt az egyik, és jó 2 órát kellett dolgozni, amíg mind a kettőt helyre tesszük.
Mi az, amit ti tudtok esetleg?
Nagyon kapóra jön a kérdés, mert említetted az ismerettségünket. Például tudunk egy olyan egyszerű dolgot, amit kevés rádiós, de te tudsz, hogy egyszerre egyet kérdezzünk. És hogy az a kérdés az olyan legyen, ami úgy ül. Mert amikor ilyet kérdezünk, akkor te nagyon jól tudod, hogy úgy megül az embernek a szeme, hogy úgy elgondolkodik, van egy olyan kis mini transz, és akkor ezzel már azt lehet mondani, hogy elindítottuk valami olyan sorsdöntő változás felé, amit már csak segíteni kell végigcsinálni.
Hol kezdődne az emberek Nem mondom azt, hogy kezelése, mert nem feltétlen muszáj, hogy ez kezelés legyen, hanem hogy egyáltalán egymásra figyeljünk, inkább így mondanám. Tehát mondjuk elkezdődhet ez óvodás korban, hogy ne legyen pszichológus, csak legyen egy jó érzékkel megáldott szülő, aki képes egy kérdést föltenni a gyerekének, és ne adj Isten még végig is hallgatni és ráfigyelni?
Most nagyon személyes szálakat mozgatsz, mert van nekünk egy 5 éves fiunk, aki azt mondta, hogy ő neki az hiányzik az óvodában, hogy figyeljen rá az óvónéni, és végighallgassa azt a mondatot, amit ő mond.
Tehát ez nincs meg.
Hát biztos vannak jó dolgok abban az óvodában.
Nekünk meg van egy nagynénink Amerikában, hogy messziről hozzam a példát, és voltunk kint az óvodában nála. És azt mondja, hogy náluk úgy kezdődik a foglalkozás az óvodában, hogy az összes gyerek bejön, és körbeülik az óvónénit, és akkor fölteszi az óvónéni, hogy na gyerekek, meséljétek el, hogy milyen szép dolog történt veletek tegnap este. És eszükbe nem jut a gyerekeknek, hogy panaszkodjanak, csak dől belülük a szép és a jó, és miután ezt megbeszélték, utána leülnek reggelizni, és ugyanúgy elkezdődik a foglalkozás, mint bárhol máshol, de kibeszélhették magukat, és akkor megdicsérik egymást, hogy de ügyes voltál, hogy nem tudom, hogy ilyen szép rajzot készítettél az anyukádnak, tehát csak-csak a dicséret és a pozitív visszajelzés jön nekik.
Mondták ránk is, hogy mi ilyen optimista pszichológusok vagyunk, már bekerültünk ebbe a kategóriába, nagyon szeretjük ezt a fajta működést.
Te foglalkoztál óvodásokkal, ugye?
Pszichológusként foglalkoztam.
Na, így gondolom,
óvodásokkal.
Így gondolom.
Óvónőként nem foglalkoztam óvodásokkal, mert amikor elvégeztem az óvónőképzőt, akkor én tovább tanultam.
Tényleg valahol ott kezdődik, hogy mondjuk így föltettük ezt a kérdést, és akkor megvárjuk rá a választ. És ez leginkább az óvodásoknál lesz nagyon fontos, mert ugye ők szeretnek úgy elgondolkodni egy jó válaszon. És hogyha ezt tudjuk értékelni, amikor ilyen csöndben vannak, vagy ilyen csöndben magukban eljátszanak, vagy egymásra figyelnek, akkor megkapják a figyelemnek ezt a képességét. Most pedig inkább abba az irányba megyünk, hogy ha valaki egy kicsit csöndben marad, itt a rádióban ugye az adásszünet, máshol meg azt kérdezik, hogy itt vagy 100-zal? Mi van? Hol vagy? Itt vagy? És ez azt jelenti, hogy kevéssé tudja az agyának mindazon területeit mozgósítani, ami kell mondjuk egy pozitív szemlélethez, hanem kliséket vesz elő, és a klisék meg nálunk Magyarországon elsősorban negatívak.
Ti milyen terápiát végeztek? Most a könyvetek a párkapcsolatokról szól, a páratlan párkapcsolatok. De ez a fő szakterületetek, hogy az emberek kapcsolatait valahogy vizsgálgassátok, és ne adj Isten még egy picit, ha lehet, rendbe is hozzátok?
Kevés dolog, ami ebben nincsen benne. Mert benne vannak a családi kérdések, benne van az, hogyha valaki párt szeretne, benne van az, hogyha a működő kapcsolatát szeretné javítani, hogyha egy új élethelyzetre akar felkészülni, hogyha a válását a gyerekeinek okosan akarja kommunikálni.
Azt nem nagyon hiszem, bár nem kérdeztem még meg, de nem is tudom a választ, hogy mit mondanátok rá, hogy mondjuk a ti párkapcsolatotok mennyire zökkenőmentes, és azt mondjátok, hogy egyáltalán valószínűleg nem fogom elhinni.
Szóval még az előző kérdésedre egy kicsit visszatérve, azt gondolom, hogy amit mi tudunk, az az, hogy párként dolgozunk párokkal. Ez azt jelenti, hogy amíg egyikünk mondjuk beszél, mint ahogy én most beszélek hozzád, az alatt a másik monitoroz, figyeli a kis visszajelzéseket, szemmozgásokat, ilyesmi, feltöltődik, és ki tud lépni abból a paradigmából, amiben mi most éppen vagyunk, és tud egy nagyon lényegi kérdést föltenni, ezért fontos.
Akkor várjuk, hogy Zelka most mit figyelt meg itt a mi beszélgetésünkből?
Ez nagyon izgalmas, hogy messziről közelített a Miklós erre a kérdésre. Úgy kezdte a választ, hogy mondott egy olyan alapot, hogy hogyan működünk mi párokkal, de valahol ennek a modellje az, amit mi használunk, amikor saját problémát beszélünk meg, amikor ki kell találni egy új helyzetre, egy újfajta megoldást.
Nekem azért volt most ebbe a percbe jutott eszembe szimpatikus, hogy pár készíti, vagy csinálja a párkapcsolati terápiát, ugyanis abban a pillanatban egy családot modelleztek, tehát van férfi és nő, amit most már például iskolákban is egyre gyakrabban használnak, hogy a két osztályfőnök van egy férfi és egy nő, és ott van az a millió gyerek, tehát, hogy így lehet megoldani, mert más szemüvegen keresztül nézi egy férfi meg egy nő a dolgokat.
sőt, bevonjuk a saját gyerekeinket is, mert megnézzük, hogy aki jön, gyerekkel jön, hogyan játszik a mi gyerekeinkkel. Van egy asszisztensünk, Otília, aki nagyon jól bánik a gyerekekkel, tehát alapvetően ő van velük, de azért ezt is tudjuk figyelni. Tehát tényleg mi a családi tudásunkat adjuk bele abba, hogy egy családi kommunikációt segítsünk másoknál.
Van ilyen máshol is? Mondjuk Magyarországon, hogy egy pár csinálja a párkapcsolatot?
Hát, hogyha találsz ilyet, szívesen megismerkednénk vele.
Tehát nem tudsz róla. Ti ötletetek volt? Vagy esetleg, ahogy mondtad, Miklós, hogy külföldön sok mindent tanultál, ott tanultad meg?
Az igényt erre külföldön tanultam meg. Ugye, ahogy mondtam, úgy összeadtuk a pénzt, én hazajöttem az eredménnyel, és akkor mindig csak az volt, hogy hát ott egy valaki csinálja a nagy gurut, és mennyivel, és amikor mondjuk együtt dolgoztunk próbaként azzal a guruval, akkor mennyire jó lett volna tényleg együttműködni neki, tényleg együttműködni vele, visszajelzéseket adni. És amikor ez így Zákával először sikerült, az egy fantasztikus érzés.
Ez a ti kapcsolatotokban jelentett valamit?
Na most ez volt ugye a te kérdésed, hogy milyen a mi kapcsolatunk, és gyakorlatilag azt oldjuk meg a mi kapcsolatunkban ezzel, amit másoknál is, veszünk megküzdési stratégiákat. Nem tudom, ez talán segít ezt
lefordítani. De jól hangzik, nem? Teljesen rendben van.
Úgy hívják, hogy coping strategy, tehát hogy hogyan kell megoldani problémákat. És természetesen mi is folyamatosan találkozunk problémákkal, mert a fejlődés hozza meg konfliktusokkal, mit csináljunk most, hogyan kire bízzuk a gyereket, akire bíztuk, az majd ránk merje bízni a gyerekeinket. Szóval ilyenekkel folyamatosan szembesülünk, és az a kérdés, hogy ezekkel hogyan tudunk boldogulni. És innen azáltal, hogy mi ezt tanítjuk, meg megmutatjuk, ezáltal azért...
Ti is fejlődtök, és ti is tanultok.
Sokat kapunk vissza, igen.
Innen folytatjuk Baktai Zálkával és Baktai Miklóssal. Könyvük címe Eseteink, páratlan párkapcsolatok. Egy kis reklám jön, és utána beszélgethetünk tovább. Klub délelőtt. Folytatjuk a beszélgetést Baktai Zálkával és Baktai Miklóssal. Megkérdezhetem, hogy az Elka milyen név, mert nagyon kíváncsi.
Gizellának a becézése.
Komolyan?
Benne van az utónévkönyve, mint
de mennyivel
becézések
jobb?
Egyike. Az anyukám is Gizella, úgyhogy valami különbséget kellett tenni.
Uh-huh. Szóval ott hagytuk abba az előbb, hogy ti is fejlődtök ezeknél a terápiáknál, ti is tanuljátok a konfliktusok megoldását, és kíváncsivá tettetek, hogy vajon a ti életetekben, nem tudom hány éve éltek együtt, de mi volt a legnehezebb, amit meg kellett oldani, és mondjuk jutottatok-e odáig el, hogy azt mondtátok, hogy nem megy tovább, és inkább elválunk?
Nagyon jó kérdés, megállt a szemünk.
Ha nem volt keresünk. Ilyen, akkor nem erőltetném, tehát csak...
Igen, volt például az, hogy több is volt, de kezdjük... azzal, hogy a Petyka fiunk nagyon nehezen jött össze. Tehát egyrészt orvosilag össze-vissza aláztak minket, Zálkát is, meg engem is, és ezt nehezen viseltük. Másrészt meg szakmailag is. Tehát akkor elkezdték mondani, hogy ó, hát ti túlságosan szeretitek egymást, azért nem megy, egy kicsit lazábban kellene. Mások meg azt mondták, hogy tudattalanul gyűlölitek egymást, ami egy ilyen önbeteljesítő jóslathoz vezethetett volna, mert ugye annyi mindenki annyi minden megoldást kínált föl, hogy olyankor néha tényleg azt keresjük, hogy hogyan tudunk kimenekülni a helyzetből.
Az, hogy nehezen jön össze egy gyerek, az hónapokban vagy években méritek?
Majdnem egy fél évtized volt.
Hát az tényleg sok.
5 év, igen.
Az tényleg sok. És utána a második már könnyen megadta magát?
Első szóra.
Komolyan.
És azóta nagyon, tehát most akkor jön ez, hogy ezzel úgy megküzdöttünk, keményen küzdöttünk vele nagyon, minden értelemben, és amikor megküzdöttünk vele, és a második már jött, akkor elkezdtük modellezni saját magunkat, és az első nagy komoly ajándékunk az egy olyan pártól van, a citromfánk, akiknek... aztán már eredményesen segítettünk. Tehát modelleztük azt, hogy mi hogyan csináltuk, és ezt tovább tudtuk adni.
És rájöttetek, hogy bocsáss meg, hogy mondjuk nálatok miért késett ilyen sokáig a baba?
Abszolút, és ez, tehát az eredményes segítés az egy ilyen baba projektre vonatkozott, tehát hogy ez a citromfa, ez akkor került hozzánk, amikor náluk megfogantak. A baba.
Igen, igen, tehát az teljesen kiderült, hogy nálunk egyrészt a túlzott akarás volt az oka, és az, hogy amit mi úgy hívunk, hogy a babára fókuszáltunk. Ez aztán központi motívum lett nálunk, amit a könyvünkben a százas szög történetével mesélünk el. A százas szög arról szól, hogy a gyereket oda fókuszáltatják, hogy ne dug semmit a konnektorba. Emiatt elkezdi nagyon izgatni a konnektor, a megrázás, meg a szög. Most ez bármivel így van. Hogyha egy rádiósnak mondjuk azt mondják, hogy beszélj szépen, meg ne bakizz.
Abba a pillanatban
ugye?
Jön.
Vagy azt mondják, hogy óvatosan menj le a lépcsőn, hát ezt annak mondom, akinek szeretném kitörni a nyakát. És ugyanígy ez a sok orvosi eljárás, meg a sok beszéd róla, ez rá fókuszálja a szülőket a babára, mi pedig azt csináljuk, hogy valahova oda fókuszálunk át, ami inkább segíti a baba megszületését, és ezt úgy hívjuk, hogy jövőkép.
Milyenek a ti gyerekeitek?
Szőkék.
Érdekes, mert amikor mondtad, hogy az amerikai gyerekek hogyan állnak a világhoz, akkor majdnem közbevágtam. Ez is egy kicsit hosszú, de elmondom. Tehát ugye van a freudi pszichológia, amely szerint a felettes én az egy ilyen apa. Ez rám különösen érdekes, mert én vagyok az apuka. És rájöttünk, hogy ez egy történeti képződmény, mert a Freud korában Bécsben úgy volt a dolog, hogy az apuka munka után hazament, már este volt, késő volt, amikor a bankba végzett, hazament, és akkor jól leteremtette az egész családot, hogy miért van itt ennyi fény, meg miért van ez, meg miért van az, és akkor ebből kialakult a Freudnak az a hiedelme, hogy a felettes én, az ugye apa, az egy ilyen szigorú, morális, stb. Számonkérő, ennek megfelelően aztán továbbment, és azt mondta, hogy Isten az tulajdonképpen az egy ilyen fölnagyított apakép, a Mózes és a monoteista vallás című tanulmányában, és mi pedig végeztünk ezügyben tanulmányokat, és a Petyka fiunk, tehát az 5 éves fiunk egyszer azt mondta az LK-nak, hogy hogy is volt, azt te tudod olyan jól hozni.
Nagyon kacagott egy mesén, és azon kacagott, hogy azt hiszi az a főszereplő, hogy az ő lelkismeret az kívül van, és hogy az követi őt, de hogy az rajta kívül van. És akkor hát elkezdett érdekelni, hogy mit gondol ő erről, és kérdeztem, hogy hát hol van az? Hát belül. És miért, mit csinál az a lelkismeret? A tiéd az hogy működik? Hát mondja nekem, hogy milyen szépet rajzoltam, hogy milyen kedves vagyok a Lilivel, hogy milyen szép verset találtam ki, és elkezdett sorolni olyan dolgokat, hogy a lelkismerete őt hogyan dicsérgeti. És akkor innen jött ez, hogy aztán elmeséltem a Miklósnak, és úgy végig pörgettük, hogy akkor hogy is van ez.
Ti milyennek látjátok egymást? Tehát gondolom, amikor megismerkedtetek, akkor volt valamiféle kép a másikról, ami miatt mondjuk egymásba szerettetek, és együtt maradtatok. Megfelele ez a kép annak, amit hozott az együttélés?
Ez nagyon-nagyon izgalmas, mert éppen a napokban jutott eszembe, hogy mi hogyan ismerkedtünk meg. Miklós akkor a Gulliver projektet csinálta, én pedig abból írtam a szakdolgozatomat, hogy mit gondolnak arról a gyerekek, hogy néz ki az ő testük belülről. Az ugye a bejárható emberi testhez nagyon jól kapcsolódott.
És aki nem tudná, mi a Gulliver, ez egy ilyen óriás maga a Gulliver, és bejárható a teste.
És emlékszem, hogy az első beszélgetésünk az nagyjából arról szólt, hogy a Miklós mesélte nekem, hogy akkor ott majd a belébe lehet sétálni, és ott párás lesz, meg büdös is, meg szóval nagyon, azt hiszem, hogy nagyon lelkesen beszélgettünk arról, hogy akkor hogy lehetne ezt összekapcsolni azzal, amit én csináltam. És én azt gondolom, hogy az a működésmód, meg az érzés, ami akkor volt bennem, az tulajdonképpen végigkísért bennünket az elmúlt 10 évben.
Mi az, ami idegesít titeket mondjuk egymásban?
Az előző kérdésre még hadd válaszoljak én.
Mondjad csak.
Látod, mert ez az, hogy így na ezzel dolgozunk. Tehát fölteszel egy kérdést, akkor az jár a fejembe, és akkor valahogy úgy nincs is inputom a következőre, amíg ezt megválaszolom. És ez fontos.
Azt hittem, hogy nem akarsz válaszolni rá, mert lassabb volt a dolog, nagyon, gondolkodtál.
Igen, gondolkodtam, és nagyon jó kérdés volt. Tehát egy kérdésnek a jóságát azon lehet lemérni, mennyit gondolkodnak rajta. Én azt gondolom, hogy én Zálkán mindig olyannak látom, hogy amiben éppen benne vagyunk, és azon mérem le, hogy mennyire vagyunk jóban, hogy abban együtt mennyire intenzíven vagyunk benne. És most éppen van egy olyan konfliktusunk, hogy ő más csinál, tehát ő belekezdett egy újabb projektbe, egy ilyen csapatépítésbe, úgynevezett mentorokat képez, akik ki vannak képezve kisebb alfeladatokra, amik nekünk hosszadalmasak, meg tehát úgy gondoljuk, hogy ezekre nagyon jól lehet olyanokat találni, akik jobban, nagyobb figyelemmel csinálják ezt. Én nekem meg inkább a könyvírás, meg az ilyen nagyobb színházi, ilyen nagy egós dolgok tetszenek, hívnak meg minket színházi előadásokra, és inkább ezek tetszenek.
Te direkt maradtál ki ebből a mentorképzésből, vagy kihagyott az Elka belőle?
Ez az, szóval, hogy úgy kiszorultam, és akkor olyankor én azt elkezdem olyan butaságnak látni, mert én kiszorultam belőle.
Tehát tulajdonképpen megsértődtél, ha leegyszerűsítem a dolgot.
Úgy duzzogok, mint egy gyerek. Helyes.
És miért nem vetted be Miklóst ebbe? Nem oda való?
Én azt gondolom, hogy más jövőképe van azokról a dolgokról, amit csinál. Tehát, hogy az egy olyan nagyobb ívű, jobban belátható, hogy az hogyan alakul 3 év múlva, vagy hova vezet 5 év múlva, amivel ő most szívesen foglalkozik, és ezt is szereti ő, csak kevésbé látja benne ezt a fajta perspektívát.
Na várj, de azért nem tökéletesen arra válaszoltál, amit kérdeztem. Tehát te a Miklós szempontjából levezettél valamit, de hogy te miért hagytad ki belőle?
Valahogy úgy kimaradt, tehát hogy úgy átment a figyelme azokra, amiket jobban szeret.
Tehát ő hagyta ki saját magát belőle?
Szerinted?
Szerintem igen. Igen. És látom is, én meg abban látom az okát, hogy nekem van foci csapatom, és járok focizni, és ővelük ezeket megoldom. Zelkának meg nincsen csapata. Ő ugye már ott hagyta az egyetemi képzést, eddig tanított egyetemen, így úgy, és most az hiányzik neki, és ezért kell neki ez a mentorcsapat.
Még egy utolsó kérdés, ami nagyon izgatott, amikor olvastam rólatok, hogy Zelka, te foglalkoztál a hajjal.
Ez egy nagy álmom, hogy együtt csináljunk erről egy, hát minimum programként könyvet, de én igazából egy sorozatot szeretnék.
De miről van
szó? Hajbeszédről van szó, a kommunikáció a hajjal, az összes olyan üzenet, amit a hajunkon keresztül is kommunikálunk, amit kiderül rólunk.
Mondj nekem egy példát
kapcsolatban.
Erről.
Szerintem a legjobban elképzelhető egy rádión keresztül is az, hogy a kopasságukat például a férfiak hogyan viselik, és az, hogyha valaki elkezd kopaszodni, azt mondja, hogy rövidre vágatja és vállalja, és még mond rá egy kis tesztoszteron háttértörténetet is, vagy pedig, mint ahogy annó az én énektanárom csinálta a az óvónőképzőben egészen hátulról előre fésüli, és ugye a tükörből szemből jónak látja, de hát közben bármilyen más perspektívából. Tehát, hogy mennyire vállalja azt, ahogy az idő meg a természet alakítja, vagy mennyire próbál más benyomást kelteni.
Hát elmondhatom, azért büszkélkedek Zálkával, hogy a Journal of Psychology egyetlen szerzőtől közölt egymás után 2 cikket, és ez Zálkának a hajcikkei, mert annyira új. És szinte naponta jönnek e-mailek a világ minden tájáról, hogy micsoda ez, hogy is van ez, meg hasonlók. És még akkor, ha már nálam van a szó, akkor itt közben azt is modelleztük, ahogy együtt dolgozunk, tehát Zelka ugye végig gondolta, hogy hogyan tud erről röviden és érthetően beszélni. Én megfigyeltem a te sportos hajadat, megfigyeltem azt, hogy van egy olyan pulóver rajtad, ami keresztben csíkos, amit a nők csak nagyon ritkán vesznek föl, mert ugye szélesít. Számomra a sportos rövid haj is, meg a keresztcsíkos pulóver is azt mondja, hogy te magabiztos vagy, nyugodt, magabiztos. és mondjuk a hajbeszéd az akkor tenne föl kérdést, hogyha te elkezdenéd mondjuk ondolálni a hajadat, vagy elkezdenéd egész másképpen hordani, akkor megkérdeznénk, hogy most mi változott.
Köszönöm szépen Baktai Zelkának és Miklósnak, hogy itt jártak. Eseteink páratlan párkapcsolatok, ez volt a hét könyve, jó olvasást kívánok mindenkinek!